Portfolio Podcast Lab.
Az abszolút favorit és legfontosabb modellünk idén az a Toyota CHR lesz, a vadonatúj generáció jelentkezik. Ez volt az a modell, ami 2016-ban gyakorlatilag feje tetejére állította az autópiacot, és én onnan datálom tulajdonképpen a Toyotának azt a típusú szárnyalását, amit az elmúlt években nézhetünk, és tényleg onnantól évről évre lépdelt előre.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami a Toyota támogatásával jelenik meg. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője. Rekord profit várakozásokkal vág neki az évnek a Toyota világszerte. A világ legnagyobb autógyártója januárban állva hagyta a magyar új autó piacot is. De mik lesznek idén a húzó modellek, milyen aspektusai vannak a BYD-vel való együttműködésnek, és hogy áll a gyártó Beyond Zero stratégiája. Egyebek mellett ezekkel a témákkal kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák hazai PR igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Erről nagyon köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük ott, hogy ugye rekordévet zárt a Toyota 2023-ban, 11,2 millió új autót adtak el, ami ugye ez nem csak a márka történetében, de a globális autópiac történetében, tekintetében is rekord. Itt milyen dinamikák határozták meg az évet, mik voltak a sikerpiacok, sikermodellek, és hogy sikerült ezt az egészet véghez vinni egy olyan rossz makrogazdasági környezetben, amiről gyakorlatilag világszerte beszélhetünk.
Igen, ezt érdemes megjegyezni, hogy valóban az autóipar történetében még nem volt olyan, hogy egyetlen autógyártó ennyi autót értékesített volna. Egyébként a Toyota csoport ugye 17 vállalatból áll, 4 autómárka tartozik hozzá. A Toyota Motor Companyhez szűk értelemben a Toyota és a Lexus márkák tartoznak, de hozzánk tartozik a Daihatsu és a Hino. Ugye a Hino az egy buszteherautó márka, azt inkább Ázsiában, Amerikában ismerik. A Daihatsu Európában is forgalomban volt talán egy-két évtizeddel ezelőttig, de most inkább az ázsiai piacra fókuszálunk fel, az inkább egy ilyen budget márkája a Toyota csoportnak. Pont most jelentette be egyébként Akio Toyoda, az igazgató tanácsunk elnöke, hogy kicsit szorosabbra is fogjuk majd az együttműködést a 17 vállalat csoport között, ez egy kicsit lazább volt az elmúlt években. Viszont ettől függetlenül a Toyota csoport számaihoz tartoznak a Daihatsu számok is. Ezzel a Toyota egyébként negyedik alkalommal lett a világ legnagyobb autógyártója sorozatban. Korábban is volt már ilyen, de most gyakorlatilag ez 4 egymást követő év eredménye. A Toyota márka, az pedig 14. éve folyamatosan a világ legnépszerűbb automárkája. Érdekes ez, mert ugye pont akkor, amikor itt a sorozatosan, ugye nem csak a világgazdaságát, hanem az autóipart külön ki lehet emelni, hogy ez a 4 egymás követő év volt az, amikor sorban érkeztek az autóipart érő csapások. Legyen szó akár mondjuk az európai autópiac, ami elég markáns szelete azért a világ autópiacának, körülbelül a világon értékesülő autóknak nagyjából a negyede az Európában talál gazdára. Itt ezek a szigorodó emissziós előírások okoztak fejtörést sok márkának, hiszen ugye 2021-től 95 g per kilométerben szabályoztak a maximális CO2 kibocsátását flotta szinten az autóknak, aki elfölé ment, az komoly büntetéseket kellett, hogy fizessen. És hát szerencsére a Toyota, miután már hosszú évek óta ugye az elektrifikált autóknak a szószólója, sőt ugye mi indítottuk az elektrifikációt most már több mint negyedik századdal ezelőtt a világ első hibridjének a bemutatásával, és mai napig pedig több mint 26 millió részben vagy teljesen elektromos autót értékesítettünk, csak tavaly egyébként 3,7 milliót. Egyébként ez több, mint az összes autógyártal értékesített elektrifikált autó összesen. Szóval ennek köszönhetően, hogy az európai mixünkben a részben vagy teljesen elektromos autónak az aránya az 70%-ot tett ki már akkor is, így nekünk egyáltalán nem okozott gondot, és még sok versenytársunknak meg kell szüntetni a modelleket, meghajtásokat, végig kell gondolnia, hogy akkor hogyan is marad jelen a piacon, ugye mi pedig tudtuk menni előre, és így számos olyan ügyfél fordult a Toyota felé, akik korábban akár nem is gondolkodtak bennünk, vagy nem voltunk benne a márka kosaraik vagy vásárlói kosarukban. És hát a Toyotáról meg a Lexusról azt érdemes tudni, hogy mi olyan márkák vagyunk, aminek egészen magas, 80% fölötti az ügyfél megtartási aránya, ez példanélküli a piacon egyébként. Tehát ha valaki egyszer Toyotából ült, az jó eséllyel ott is marad, vagy esetleg a Lexusra upgrade-el. Ugye ez részben a legendás megbízhatósági statisztikáknak köszönhető, részben pedig tényleg annak a minőségnek, amelyet az autóink képviselnek minden fölmérés és vásárlói visszajelzés tanúsága szerint. És hát ugye, amit korábban kritika volt a Toyotával szemben, azt is sikerült orvosolnunk, ugye Akio Toyoda, akit, mint említettem, most már az igazgató tanács elnök, 13 éven át volt a vállalat élén aktív ügyvezető igazgatóként, és ez volt a vállalat történetek legsikeresebb 13 éve. Az egyetlen veszteséges éve az egész fennállásának a vállalatnak az pont abban az évben volt, a 2008-as válság után 2009-ben, amikor ő átvette az irányítást, és már azonnal
a következő évben nyereséges lett, és azóta rekord nyereségeket produkál a vállalat, és ő azt mondta, hogy nincs többi unalmas autó, mert ez egy kritika volt a Toyotával szemben, hogy kevés érzelmet váltott ki az ügyfelekből, és azóta ugye ezt is sikerült orvosolni, és látványos, vonzó, futurisztikus autóink vannak, amelyek ugye megőrizték az eredeti értékeket. Ráadásul ugye részben a mi munkáknak köszönhetően, részben ugye a szabályozásnak köszönhetően a piac is fordult a zéró emissziós, vagy éppen a csökkentett emissziós, tehát a részben vagy teljesen elektromos autók felé, és míg mondjuk, amikor az első hibridet bemutattuk, és először az első évben 300 hibrid autót értékesítettünk, és mindenki megmosolyogtató, tehát hogy tulajdonképpen mit is akar, ugye mára nincs egyetlen olyan autógyártó sem, aki ne kötelezte volna el magát az elektrifikált meghajtások valamelyike mellett, és hát ugye tavaly már 3,7 milliót adtunk el belőlük, és hát a cél az, hogy fokozatosan a teljes évi 11 milliós mennyiségünk az már elektrifikált legyen. Ez bizony nagyon nagy por volt. Aztán ugye jött a Covid, amikor ugye nagyon sokan az autógyártók közül, főleg az előzőeknek a negatív tapasztalata miatt visszamondtak megrendeléseket, nem nagyon tudták, hogy hogyan kezeljék a dolgot, és ugye senki nem számított arra, hogy ez egy ilyen gyorsan V alakban visszapattanó piac lesz, de miután főleg a csipek irányában mondtak vissza komoly megrendeléseket, amelyeket nagyon hamar betöltöttek a Covid miatt, viszont fölfutó ugye háztartási elektronikai eszközök, telefonok és egyébek jelentette igények, amik ráadásul profitábilisabb csipeket igényelnek, mint az autóban használtak, ezért utána nagyon nehéz dolguk volt a kapacitások visszaszerzésében. Míg a Toyota ugye nem csökkentette megrendeléseit, hiszen stabilan éppen növekedő fázisban volt, tehát ezt is ki tudtuk kerülni. A félvezető válság megint csak kevés érintett bennünket, mert saját félvezető kapacitásaink voltak, illetve nem Ukrajnában, ugye, ahol a legnagyobb problémák voltak, nem ott gyártottuk a félvezetőink nagy részét, illetve a Toyotának a másik nagy előnye, hogy mind akkumulátorban, mind ugye félvezetőben a sok saját kapacitás mellett nagyon fontosnak tartja, hogy azon a piacon termelje az autók nagy részét, ahol értékesíti, tehát lásd Amerikában is ugye szinte 90%-ban ott is gyártják az autókat. Európában az 75% egyébként. Egyedül a Lexus márka az, ami Európában kizárólag Amerikából érkezik, tehát megint csak ezt is sikerült kifogni a szelet a zsákból, és az ukrajnai háború jelentette nehézségeket is sikeresen vészeltük át, annak ellenére, hogy az egyik legprofitábilisabb és volumenben a legnagyobb piacunk volt az orosz piac, ahol sok autógyártóhoz hasonlóan mi is azonnal leállítottuk a forgalmazást. Az ukrán piacon meg nem állítottuk le, de hát ott meg nyilván megtűntek a megrendelések, és ez bizony komoly kihívás volt, hogy ezt a profitot hogyan tudjuk ellentétezni, illetve azt a volument hogyan tudjuk reallokálni. De ennek ellenére, amikor mindenki azzal küzdött, hogy nem tudott szállítani, hiszen egészen a tavalyi év közepéig egy nagyon komoly keresleti piac volt, akkor a Toyota még mindig standarden tudott szállítani. Egy ponton azért nyúltak meg már nálunk is a szállítási határidők, mert egyszerűen akkora volt a plusz érdeklődés, a Lexusnál 43%-kal növekedtünk, a Toyotánál is bőven 20% fölött évről évre, amit már egyszerűen nehéz volt lekövetni. És hát az a helyzet, hogy most ugye azért már kezd belassulni a piac világszinten, viszont az eddig megszerzett stabil pozíciók azok, amelynek köszönhetően ugye említetted, hogy ugye világszinten is elsők voltunk, de Magyarországon is ugye már második egymás követő évben rekordértékesítettünk, lettünk piacvezetők, ugye több mint 17 ezer autót értékesítettünk, Európában pedig a második helyre léptünk előre. Ezek azért nagy szavak, mert 5-6 évvel ezelőtt annak ellen, hogy világ első volt a Toyota, vagy a világ első mások gyártója között. Európában például 7. helyen voltunk. Magyarországon is a 6. helyről indultunk, és még a dobogós hely is álomnak tűnt tulajdonképpen. És még egy érdekességet érdemes megjegyezni, aztán érinthetünk más témákat is, csak azt gondolom, hogy ez izgalmas, hogy európai szinten a Toyota Central Europe, ami Magyarországot, Csehországot, Szlovákiát és Lengyelországot, tehát gyakorlatilag a V4-ek piacait fogja össze, az első számú importőré lépett elő. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az Európában gazdára találó Lexusoknak 19%-a, tehát majdnem az 1/5 az ebben a régióban kerül értékesítésre, a Toyota esetében pedig ez 16%, tehát brutális magas szám. A régiós piaci részesedésünk is 11% fölött van, az Magyarországon 13% fölötti ugye a piacon, és mondjuk egy német autópiacra szemben, ahol 3 millió új autó talál gazdára, míg ebben a régióban csak összesen 1 millió, messze többet értékesítünk ezen a piacon, de többet adunk el, mint Franciaországban, Nagy-Britanniában, vagy éppen Olaszország, Spanyolország, ugye ez a nagy ötösnek hívják ezt így az autópiacon belül Európában. És hát ez most már lehetővé teszi azt, hogy a piacra szabott, tehát már mi diktáljuk a tempót, nem az van, mint a kis piacok esetében, hogy jó, megkapják azokat a modelleket, amik Nyugat-Európa országában is fontosak, hanem most már minket kérdeznek meg először, hogy akkor mik azok a specifikációk. Például nagyon érdekes, hogy a Camry új modellünk, új generációra jelentkező modellünk, ez ebben a régióban kerül először bemutatásra Európában.
Nagyon sok szempontot behoztál, én hamarosan szeretnék rátérni Magyarországra, de előtte még két témát engedj meg. Az egyik a hajtásláncok, ez azt jelenti, hogy kifejezetten kifizetődő lett az a stratégia, aminek keretében a Toyota elég hamar letette a voksát a vegyes hajtásláncok mellé.
Így igaz, ezt tudni kell, hogy ugye a
akár még 5-6 évvel ezelőtt is nagyon komoly küzdelem volt a flotta piacon például elfogadtatni a hibrid hajtást, hogy akkor még mindenki a dízellázban égett. Nem mondom, hogy a dízelbotrány nem segített orientálni a piacot ebbe az irányba, viszont nyilván kellett lenni egy megfelelő alternatívának, és ezt a hibrid tökéletesen képviselte, és mikor a piac ugye gőzerővel ebbe az irányba fordult, akkor a Toyotának bizony nyertese volt. Aztán érdekes fordulat következett be, hiszen ugye minden részben vagy teljesen elektrifikált hajtásnak eredetileg a Toyota vezető fejlesztője, legyen szó a plug-in hibridről, elektromos hajtásról, viszont ugye a Toyota úgy gondolta, és a mai is úgy gondolja, hogy akkor fog nagyobb volumenben például akkumulátoros elektromos, tehát tisztán elektromos autókat bemutatni, hogyha ez valóban egy racionális választás lesz az ügyfelek számára, valóban élhető választás lesz, és annak ellenére, hogy mondjuk 70%-ban elektrifikált autókat értékesítettünk, mondjuk a hibridek esetében a városi forgalomban akár 50-80%-ban zéroemisziósan közlekednek azok az autók, megjelentek azok a kritikus hangok, ilyen kicsit megmosolyogtató módon, amik azt mondták, hogy na, a Toyota hátráltatja a piac zöldülését azzal, hogy akkor nem áll bele az elektromos autókba nagyobb mellszélességgel, meg hogy le van marad az elektromos autók fejlesztésében, holott ugye ez egy tudatos stratégia volt az első pillanattól kezdve, egy kommunikált tudatos stratégia, hogy hogyan haladunk. És aztán jöttek az igazán komoly kritikák, amikor Akio Toyoda világszintű, akkor még ugye ügyvezető elnökünk, fölhívta rá a figyelmet, hogy gyakorlatilag a CO2 az ellenség, és nem egy bizonyos hajtáslánc, és arra kérte a döntéshozókat, vagy a külső szemlélődőket, hogy a célt határozzák meg, és ne azt az utat, ahogy eljutunk oda. Hiszen adjuk meg azt a szabadságot a mérnököknek, hogy kitalálják, mi az az út, ami a legrövidebb idő alatt a legnagyobb karbon lábnyom csökkentést teszi lehetővé, és hosszú távon pedig tényleg a teljes zero emissziót. És egy zsákutcának tartja a Toyota azt, hogy egyetlen hajtásláncra teszi le az autóipar a voksát. Az évek kezelőtt is így volt, és hát most a legújabb hírek, tavaly évvége, idejév elején bizony érkeznek iparági hírek arról, hogy bizony igaza volt Akio elnöknek, hiszen most látjuk, hogy azokon a piacokon, ahol már nincs erőltetett állami támogatás, egyszerűen van egy felső üvegplafon egyenlően az elektromos autók piaca fölött, egyrészt az ár miatt, másrészt az infrastruktúrális körülmények miatt, harmadrészt a felhasználói használhatóság praktikum miatt, úgyhogy ha nincs vagyon támogatva, mint mondjuk Skandinávia bizonyos piacain, akkor ezt a 7-8%-os piacrészesedést egyszerűen nem tudják meghaladni jelenleg, és azok az autógyártók, akik mondjuk kifejezetten, jó, mondjuk van olyan dedikált autógyártók, aki csak ilyet forgalmaz, egy másik dolog, ezt a nist szolgálja ki. Viszont elad éves szinten másfél millió autót a világban. Azok az autógyártók, mondjuk a nagy európai versenytársai a Toyotának, amelyek hasonlóan azért 8-10 milliós nagyságrendben értékesítenek autókat, vagy éppen az amerikai versenytársak, aztán kitalálták, hogy akkor most mindent átállítanak elektromosra, most nagyon komoly problémákkal küzdködnek, hiszen egyrészt nincs piac, másrészt nem tudnak profitábilisan jelen lenni, és hát akik viszont ugye összesen mondjuk 3 modellt kínálnak a Toyotának, 65 modellje van világszerte, aki 3 vagy 4 modellre fókuszál, és még 8-10 éve nem nyúlt hozzá különösebben ahhoz a modell, az nyilván sokkal költséghatékonyabban tud gyártani, és egy árversenyben, amikor vére megy a dolog, akkor bizony előre tesz szert, és ez bizony azoknak a gyártóknak, akik nem diversifikálják a nagy volumen gyártók közül ugye a technológiákat, annak megfelelően, hogy milyen piacon, milyen infrastruktúrális és egyéb körülmények vannak, azok nehézségbe ütköznek, ugye a Toyota. Pont ennek köszönhetően minden autógyártónál profitábilisabb, illetve minden idők profitját is ugye megfeleli ezzel a több mint 32 milliárd dolláros profitvárakozással. Ez tavaly egyébként már akkor rekordnak számított a 27 milliárd dollár. Viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy a Toyota tudja, hogy már nem csak autógyártókkal versenyzünk, hanem ugye a fintech szektor szereplőivel is, akik szintén komoly befektetéseket eszközöltek az önvezető autózás és az egyéb technológiai car sharing szolgáltatások tekintetében. És a Toyota azt is bejelentette már évekkel ezelőtt, hogy néhány év múlva mi nem a világ első számú autógyártója szeretnénk lenni, hanem a világ első számú mobilitási szolgáltatója, hiszen tudjuk azt, hogy átalakul az egész piac, és ahogyan te is, vagy én is valószínűleg fiatalkorunkban még alig vártuk, hogy megszerezzük a jogosítványt, meg legyen az első autónk, és a mobilitásnak gyakorlatilag a kulcsa volt a saját autó. Addig, hogyha most megnézzük az urbánus területeken, nagyvárosokban, a fiataloknak igen nagy százaléka, mert nem is biztos, hogy egyáltalán jogosítványt szeretne, de ha szeretne is jogosítványt, nem biztos, hogy saját autót szeretne. És erre föl kell készülni, hogy átalakul a dolog. Nem biztos, hogy arra az évente pár ezer kilométerre, amit egyébként használná, mert hogy napig szinte meg tömegközlekedik, arra a saját autót akar feltartani, és bizony a kársérénk szolgáltatásokkal erre fel kell készülni. Úgyhogy átalakulóban van a piac, azt mondják, hogy az elmúlt 100 év történetek legnagyobb átalakulását éli át az egész iparág, és nem szabad elfeledkeznünk bizony arról, hogy az egy ultimate megoldás, az elektromos autók megoldása helyett legalább 5-6 olyan környezetbarát megoldás van, ami főcsapás lehet.
hogyha csak az érőemissziósról beszélgetünk, azért minimum ott van a hidrogén üzemanyagcellás meghajtás mellette, ott van a hidrogén belső égésű meghajtás, amely közel az érőemissziós, és ugye az lehetővé teszi azt, hogy ne dobja ki az autóipar az elmúlt 100 év összes fejlesztését, amit a belső égésű motorok terén szerzett, illetve ott van még az e-üzemanyagoknak a kérdése is, tehát nagyon nagy a potenciál, és hát azzal nem szabad ezeknek a hagyományos autógyártóknak föladniuk és föltenniük a kezüket, és átadni a terepet mondjuk, és aztán átvezethetünk itt a kínai kérdésre, a kínai autógyártók felé, akik pedig úgy azzal törnek borsot most sok globális autógyártó orra alá, hogy érzékelték a lemaradásukat ugye a hagyományos meghajtások terén, és nagyon ügyesen, nagyon időben akkor ugrottak egyet, kihagyták a belső égésűek fejlesztését, és ráfeküdtek ugye az elektromos autókra, az akkumulátorokra, és gyakorlatilag szinte hát egyedülalkodóvá igyekeznek válni ezen a területen.
Ez lehet akkor a kulcsa a hagyományos autógyártók, most úgy mondom, hogy nyugati, bár tudjuk, hogy a Japán keleten van, de hát mégis a nyugati érdekszférának a része, tehát hogy ez lehet a kulcsa a versenyképesség megőrzésének?
Abszolút mindenképpen a több pilléren mozgás, és az, hogy ne lőjük lábamunkat, főleg akkor, hogyha nincsenek gyártókapacitásaink, akár akkumulátorra, akár ugye nyersanyagokra, az Toyota ezt mondjuk megoldott a házon belül, tehát nekünk ez kisebb problémát jelent, viszont itt mondjuk az európai gyártók, vagy éppen az amerikai gyártók ezzel küzdenek most, igen.
Mit gondolsz arról a diskurzusra, ami most nagyon sokszor felmerül autós véleményformáló körében, hogy annyira feljött a középkategóriás autóknak a színvonala, hogy csökken a luxusmárkáknak az előnye, mondjuk itt te is említetted, hogyha valaki upgrade-el Lexusra, de mondjuk már egy Toyotánál is megkap egy olyan színvonalat, ami után nem biztos, hogy akkora ugrásnak érzi, tehát hogy erről mit gondolsz?
Érdekes kérdés, én nem osztom. Amióta én az autóiparban dolgozom, azért közel 4 évszázad most már, gyakorlatilag folyamatosan a prémium piac mindig túlnőtte a hagyományos piacot, sőt a válság években, amikor mondjuk a hagyományos autók piaca nagyon komolyan bezuhant, akkor is a prémium piac növekedni tudott. Egész egyszerűen van egy pont, ahol az ügyfelek azt mondják, presztízst vásárolnak már, és mondjuk, hogyha itt őszintén beszélgetünk egymással, akkor egy Toyota Camry, ami már ugye egy majdnem, tényleg egy majdnem felső kategóriás autót képvisel, egy nagyon elegáns, szép szedáns, ugye kedvelt felsővezetői, középvezetői autó, és mondjuk egy Lexus ES, ugyanarra a padlólemezre épül, nagyon-nagyon hasonló technológiák vannak benne, nyilván sokkal prémiumabb kivitelt tud a Lexus ES, de effektív core technológiákban, nyilván plusz van még plusz benne néhány biztonsági rendszer, stb., de maga az alap, az nagyon hasonló, vagy ugyanaz. És nyilván sok márkacsoportnál van hasonló ilyen, de mégis az ügyfél ki fogja fizetni azt a márka prémiumot, amit a kettő modell között érez, egészen a presztízs miatt, amit az autó képvisel. Hogyha kicsit előre gondolkodunk, akkor pedig azt gondolom, hogy még inkább fel fogja értékelődni a prémium autónak a szerepe, pont azzal, hogy átalakul ugye az autóhoz való viszonyunk. Ugyanis, ugye, ahogy átalakul, és ez most itt következő mondjuk 10 év múlva, hogyha beszélgetünk, akkor azt fogjuk látni, hogy ugye fölértékelődik a car sharing, egyre kevésbé bevonódó viszonya lesz az ügyfelek egy részének, a fiatalabb generációnak az autóval, tehát nem lesz az a babusgatás, és amit még mindig sok, még édesapáinknál láttunk, hogy ő maga törölgeti, és mossa az autót, és minden alkalom, amikor elmegy, mert a nagyot sóhajt, mert annyira gyönyörű, és megveszi az új felnit, és nem tudom. Tehát ez a viszony egy kicsit érzelemmentesebb lesz, és ugye nem is feltétlenül a tulajdonlás irányába megy el. Ezáltal ugye azok a szempontok, amik ma nagyon fontosak, design, meg rengeteg egyéb szempont, hogyha egy carsharingre megy a volumen, akkor ez kevésbé lesz fontos, hiszen nem azt fogja az okostelefonján nézni, hogy milyen dizájnú lesz az a carsharing autó, amivel A-ből B-be elmegy, hanem hogy vigye el minél olcsóbban, minél gyorsabban, praktikusabban, lehetőleg önvezető módon, stb. Viszont lesz az a szegmens, és ez pont a prémium autók engedhetik meg maguknak, ahol egy autónak a kapcsolat aznak sokkal elmélyültebb lesz a tulajdonosával, mint ma. Ugye már most is ugye mesterség és intelligencia át és átszövi az autóipart a gyártás területétől a fejlesztésen át, tervezésen át mindenhol, meg hát ugye rengeteg aktív biztonsági rendszerben ott dolgozik a mesterség és intelligencia, de a következő szint, amivel már 5 évvel beszélünk róla, az az, hogy ugye az okostelefonunk, a közösségi média platformainknak az ismeretében, a preferenciáink ismeretében az autó egy kiegészített társ lesz, aki ellenőrzi, hogy fölkapcsoltuk-e a riasztót a házban, lekapcsoltuk-e a villanyt, jelzi, hogyha a feleségünknek névnapja van, meg is rendeli a rózsát, hogyha úgy van, és tudja, hogy új tájétterem nyílt a városban, és tudja, hogy mi imádjuk a tájkaját, és megkérdezi, hogy foglaljon-e nekünk ma estére, mert úgy látja az Outlookunkban, hogy tulajdonképpen ma szabad, és ráérünk, és nincs más programunk. Szóval, hogy annak meg egy kiterjesztett szerepe lesz, és ezt viszont a prémium márkák fogják tudni betölteni.
Ugye ez az érzelemmentesség, ez valahol ott is megnyilvánul, hogy ugye a kínai BYD-vel van egy elég intenzív együttműködése a Toyotának. Erre miért van szüksége a világ legnagyobb autógyártójának?
A kínai piacra való belépésnek az a feltétele, minden gyártónak, aki be akar odalépni, meg kell tennie, hogy nem léphet be önálló gyártóként, hanem közös vállalatokat kell létrehoznia valamelyik helyi kínai gyártóval. Itt tesznek az európai nagygyártók, az amerikaiak, és itt tett a Toyota is most már hosszú évekkel ezelőtt. És miután ugye a kínai piac az, ami a legnagyobb növekedési potenciált mutatta be az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt, tehát még az elmúlt 10 évben abszolút dominált, sőt, kb. 5 éve fordult meg, és lett a kínai, a világ legnagyobb autópiaca. Sose hittük volna, hogy mondjuk a 16 milliós amerikai, a 16 milliós európai piacot meg tudja fejelni, és már bőven 20 millió forint van a kínai piac egyébként. Tehát, hogy az lett a világ első számú autópiaca, és ott pedig ugye az állami szabályozások, támogatások minden az elektromos autókra állt rá, és azt támogatja. Ugye nem is teheti meg egyetlen gyártó sem hat labdába akar rúgni, hogy ne legyen egy partnervállalata. Tehát ez az elsődleges okés szempont. Egyébként pedig ugye a BYD, amellett, hogy egy komoly, most már azért globálisan is komoly szereplőnek kell tekintenünk, mert 2 millió autó fölött értékesít, de amellett, hogy ő egy vezető autógyártó mondjuk a kínai piacon, amellett az egyik vezető akkumulátorgyártó is, ugye a CATL, BYD, Panasonic, Toyota, Samsung, LG, ugye ezek a világ legnagyobb akkumulátorgyártói jelenleg, és hát megkerülhetetlen. Egyébként viszont a Toyota csak a kínai piacra mutat be közös modelleket a BYD-vel, tehát olyan nincsen, hogy mondjuk mi Európában olyan modellt hoznak, amelyet velük közösen fejlesztettünk. A BZ3 volt az első dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett szedánunk, amelyet a kínai piacon velük közösen mutattunk be például.
Jó, térjünk rá Magyarországra. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a magyar új autópiac az gyakorlatilag szenved, a Toyota pedig szárnyal. Ez minek köszönhető?
Gyakorlatilag ugye az elmúlt évek tudatos stratégiája volt az, ami ugye a hibrid és az elektrifikált hajtásra épített, ami meghozta a gyümölcsét. Ugye ezt kb. 6-7 évvel ezelőtt kezdtünk ezzel nagyon keményen dolgozni, és hát ennek ugye a régióban is megvan az eredménye. Ennek köszönhető az, amit korábban beszéltünk, hogy ugye a régió sokkal magasabb piaci részesedéssel rendelkezik, mint európai szinten ugye a Toyota. Tehát, hogy sokkal erősebbek vagyunk. És hát ugye hoztunk még egy döntést, ez pedig az, hogy be kellett ismerni, hogy be kellett látni, hogy a régióban itt a hektikus gazdasági körülmények miatt, amelyek azért az elmúlt éveket jellemezték, egymás után érkeztek ugye a válságokra, és a Magyarországon azért mondjuk, hogyha a tavalyi évet nézzük, az infláció jóval magasabb problémát okozott, mint a többi piacon, az alapkamat is sokkal magasabb volt, tehát mind-mind az ellen hatott, hogy az emberek autót vásároljanak, hogy maga az autópiacnak az összetétele, az menthetetlenül eltolódott a flotta piac felé. Tehát míg korábbi időszakban egy kiegyensúlyozott 50-50%-os piac volt, az elmúlt években a magyarországi piacon az új autó értékesítéseknek olyan 70-80%-át teszi ki a vállalatok számára történő értékesítések. A Toyota az hagyományosan magánszemélyek által preferált márka volt nagyon hosszú évekig. Mi voltunk azon kevés márka egyébként, olyan 60%-a az ügyfeleknek az magánügyfél volt, és körülbelül csak 40% volt flotta, és inkább a kisebb vállalati flották, 2-3 autós vagy magánvállalkozások, egyéni vállalkozók egy autóval, stb. Viszont azzal, hogy a nagy flották is elfogadták, sőt nem, hogy elfogadták, hanem kerestek és nyitottak a hibrid hajtás, vagy a plug-in hibrid elektromos hajtás felé. Ezáltal a Toyotának is megnyílt egy terep, és meghoztuk tudatosan azt a döntést, látva azt, hogy a piac ebbe az irányba megy, hogy tulajdonképpen a saját lábunkba lövünk, hogyha mi ragaszkodunk ahhoz, hogy mi továbbra is csak a magánvásárlók piacán akarunk élen járni. És hát a tavalyi évben már a flotta piacon is első számú márka a Toyota, a történetében először egyébként, úgyhogy ez lehetett az, és ez a régióban is hasonló dolog történt, ez lehetett az a nagyon fontos lépés, ami mondjuk amellett, hogy világszinten is tarolt és szárnyalt a vállalat, nálunk egy sokkal dinamikusabb növekedés produkált, mint mondjuk Európa nyugati felében.
A magánautós szegmens szempontjából van bármi teendője, akár a gyártóknak, a disztribútoroknak, a kereskedőknek, vagy teljesen kitett az alap makrogazdasági folyamatoknak?
Azt gondolom, hogy van, tehát azért meg lehet szólítani őket. Ugye még egy dologra, még itt az előző kapcsán csak eszembe jutott, hogy azt is azért fontos kiemelnünk, hogy ami még egy nagy növekedési lökést adott a Toyotának egyébként, az a haszongépjármű portfóliónak a megerősödése. Korábban ugye ebben csak egy-két modellünk volt, most meg egy teljes szegmens, vagy most már minden szegmens lefedő, sőt, ugye idejében érkezik egy nagy méretű áruszállító buszunk, vagy személyszállító buszunk, amely a haszongépjármű szegmensnek egy olyan kategóriába érkezik, ami 35% a szegmens, ahol nem voltunk jelen, tehát most már tényleg mindenhol tudunk szállítani, ezért gondoljuk azt, hogy idén még erősebbek lehetünk. De visszatérve a magánvásárlókra, mert a magánvásárlók inkább személyautót vásárolnak, tulajdonképpen a nekik nyújtott akár finanszírozási kondíciók, akár azok az ügyfélszolgáltatások, ügyfélkezelési színvonal, amelyben megint csak igyekszik ugye első lenni, sőt a Lexusnál úgy hívjuk ezt, hogy omotenashi, ami a japán vendégszeretetre utal, hogy az ügyfél úgy érezze magát, amikor betér a Lexus szalomba, mint hogyha hazajönne, vagy hogyha a családjához érkezne vendégségbe, olyan figyelmesség vegye körbe. Ez például különösen felértékelődött a Covid időszakában, amikor ugye eltűntek a szalonokból a vásárlók, és a Toyota az elsők között, és a Lexus az elsők között dolgozott ki olyan, akár online ügyfél megoldásokat, és házhoz szállítási lehetőséget, online szerződéskötés lehetőségét, digitális modellbemutatót, stb., amely kiszolgált az ügyfeleket. Nyilván ma már visszatértek az ügyfelek a márkakereskedésébe, és reméljük, hogy ez így is marad. Viszont itt bizony meg lehet különböztetni magunkat. Attól függetlenül viszont abban, hogy ezt a magánvásárlói szektort hogyan lehet növelni, vagy ez mennyire a piac adottsága, tehát hogy mennyire ne csak az adott tortát osszuk újra, hanem próbáljuk mondjuk rávenni az ügyfeleket arra, hogy ne külföldről importált használt autókban gondolkodjanak, hanem új autókban. Ebben nyilván azért szerepe van időnként mondjuk egy nagycsaládos autóprogramnak, ami a korábbi években egy nagyon nagy segítség volt. Most ugye a vállalati szektort szólítja meg az elektromos autóprogram, de ettől függetlenül tulajdonképpen az összes olyan, akár finanszírozási konstrukció, akár az olyan típusú megoldás, amelyet a Toyota most a erről még a részletekben nem beszélhetek, de Magyarországon idén útjára indítja a Kintó nevezetű mobilitási szolgáltatóját, amely Európa néhány országban bemutatkozott már, és Ázsiában pedig már évek óta működik. Ez megint csak egy óriási magát a magánautó piacot bővítő megoldás is lehet, hiszen tulajdonképpen ez egy olyan konstrukciót nyújt majd az ügyfeleknek, amely eddig csak a vállalati szektorban volt elérhető, tehát gyakorlatilag egy ilyen operatív leasingnek megfelelő konstrukcióval, egy nagyon kedvező bérleti feltételekkel fognak tudni az ügyfelek új autóba ülni folyamatosan, és ugye amikor lejár a szerződésük, akkor nem kell megvenniük, bajlódniuk ugye az értékesítése, hanem akár egy új szerződést köthetnek, és folyamatosan mindig a legújabb modelleket használhatják. Ugye ez óriási biztonságot jelent, ráadásul ez fedezi a biztosítást, a téli abroncsot, tehát minden egyéb költséget, tehát egy sokkal felhasználóbarátabb.
És mikor várható?
Ez elviekben április tájékán tesszük meg a bejelentést, de még idén azt követően, tehát tavasszal, nyáron elindul majd, ami azt gondoljuk, hogy óriási bázt jelenthet majd az új autók piacán, hiszen eddig, ugye mondom, ezt inkább csak a vállalati ügyfelek számára kínálták autógyártók, vagy éppen flotta kezelő cégek. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, sőt, azt nem tudom még mondom, én sem láttam a konstrukciókat, azért nem tudok még részletesen beszélni belőle, de tudom, hogy például Japánban van olyan konstrukció, amikor fél évente dönthet az ügyfél, hogy ugyanazt a felvitt díjat fizeti, de fél évente dönthet, hogy milyen autóba szeretne ülni. És hogyha most jön a tavasz, és ő egy sportautót szeretne, és benne van a konstrukcióban, hogy akár választ a sportautót is, akkor mondjuk tavasztól őszig sportautóval közlekedik, aztán télen megint visszul egy nagyméretű SUV-ba, hogy kényelmesen tudjon kimenni hóban is a telekre, csak mondtam valamit. Úgyhogy nagyon érdekes lehetőséget kínál majd, és ez tényleg az előszobája már annak, ahogyan fölkészült a mobilitási szolgáltatóval válásra.
Tehát akkor ilyen izgalmas időszak következik az életetekben, de térjünk vissza egy olyan stratégiai elemre, amit a Toyota korábban jelentett be, és ez a Beyond Zero stratégia, ahol gyakorlatilag, és javíts ki, hogyha rosszul zonzásítom, azt fogalmazta meg a Toyota, hogy a legtöbb márka arra koncentrál az elektrifikált hajtásokkal kapcsolatban, hogy nagyon futurisztikus, nagyon újszerű, nagyon a fogyasztóknak idegen típusú technológiákat és kinézeteket vezessen be, míg a Toyota minden életstílusra, minden élethelyzetre olyan megoldásokat próbál kínálni, amik a alacsonyabb karbon lábnyom irányába tolják el a fogyasztókat. Ennek a stratégiának a megvalósításában, hogy el és ebbe jól beleilleszkedik-e ez a most általad elmondott program?
Alapvetően Beyond Zero az több pillérből áll. Egyrészt maga a fő üzenet az, hogy ugye a végső cél az abszolút zero emisszió, ami nem csak az autóknak a lokális fogyasztását jelenti, hanem a teljes gyártási, logisztikai, sőt a teljes beszállítói tevékenységet. Ezt egyébként a Toyota világszinten 2050-re tűzte ki, Európában az 2040-re már meg fog valósulni a terveink szerint. A járművek zero emissziója az 2035-re európai szinten már nem lesz olyan autók, ami ne zero emissziós lenne. Addig is viszont, ugye nagyon nem mindegy, hogy hogyan haladunk előre, és szemben más gyártókkal, akik mondjuk bemutatnak néhány elektromos modellt, adnak bele pár ezer darabot, de közben volumen még mindig nem az. A Toyota ugye abban hisz, hogy akkor hogyan lehet rövid távon a legnagyobb mértékben drasztikusan csökkenteni az emissziót, és ezért van az, hogy arra is felhívtuk a figyelmet, hogy nem feltétlenül akkor hozod a legzöldebb döntést, hogyha te egy elektromos autót vásárolsz. Ugyanis szembe kell állítanod ezt a felhasználási szokásaiddal. Egyetlen elektromos autóhoz szükséges akkumulátor ugyanis, 8 plug-in hibrid autónak, vagy éppen 100 hibrid autónak az akkumulátor kapacitását tudná lefedni a szűkös nyersanyagok miatt. És hogyha te mondjuk napi szinten nem mész többet 50-100 km, akkor pazarlás egy elektromos autót venned, ami akár 300, 400, 500, 600 km is meg tudna tenni, és hordozni föl alá, aki nem használt akkumulátort. Akkor praktikusabb döntés számodra egy plug-in hibrid, ahol mondjuk ezt a 80-100 km-t meg tudod tenni tiszta elektromosan minden nap, és ha nagy ritkán pedig elmész vidékre, akkor pedig ugye 50-70%-ban emissziómentesen fogsz közlekedni. Ugyanígy, hogyha te tudod azt, hogy az otthonodban, a munkahelyeden, a faluban, a városban, ahol laksz, az utcában, ahol parkolsz, vagy a, nem tudom, a házban, a parkolóban nincs töltési lehetőség, vagy te nem fogsz tudni töltögetni, mert még mindig nagyon drasztikus egyébként a plug-in hibrideknél, még mindig nem több, mint 8% a plug-in hibrid tulajdonosoknak az, aki rendszeresen tölti is az autóját, akkor megint egy pazarló döntés plug-in hibridet venned, hogyha igazából hibridként használod. Tehát akkor vegyél egy hibridet, mert azzal is tettél valamit, hiszen drasztikusan tudod a városban csökkenteni az emissziódat, és közben azok, akik pedig másként használják az autójukat, vagy éppen melletted, vagy hozzád hasonlóan még 99%-ban tud hibrid mellett dönteni. És akkor persze lépésről lépésre eljutunk az emisszióig. Ugye nagyon komoly mérföldköveket tűzött ki a Toyota egyébként e tekintetben, tehát sorozatosan mi is mutatjuk be az akkumulátoros elektromos autókat. Most jönnek a következő években az új technológiás akkumulátoraink, amik gyakorlatilag a mostani, amik a BZ4X, ami a flagship akkumulátoros elektromos autónk, és egy ilyen 470 kilométeres tiszta elektromos hatótávot tud, tehát ennek a hatótávját 40%-kal fogja megnövelni, a költségeit pedig 20%-kal csökkenteni, és ugye a szilárdtest akkumulátor az pedig már az gyakorlatilag több mint megduplázza, tehát hogy 2026-ra már lesznek 1000-1200 kilométeres hatótávú elektromos autóink, de emellett bemutatjuk párhuzamosan a 200 kilométeres hatótávú plug-in hibrideket is, tehát még inkább élhető lesz az a technológia, és közben olcsóbb, praktikusabb, úgyhogy ezek kéz a kézben járnak majd. 2030 lesz az első olyan mérföldkő, ahol például Lexus esetében egyáltalán nem mutatunk be a világon sehol már nem zéroemissziós autót, ami nem csak az akkumulátoros elektromos fér bele, hanem a hidrogén üzemelektromos elektromos is. Viszont a Beyond Zero emellett, a hajtásláncok mellett, ugye magában foglalja azt, hogy továbbra is elsők legyünk a megbízhatóság a minőség tekintetében, továbbra is elsők legyünk a fenntarthatóság a társadalmi felelősségvállalás tekintetében, a mobilitási szolgáltatások tekintetében. Ez különösen fontos például Japán esetében, ahol ugye egy előregedő társadalomról van szó. Európa is szembe fog ezzel nézni jó eséllyel, ugye néhány évtized késéssel, és ott például a Toyota ugye rengeteg nem csak úgynevezett ilyen last mile, tehát utolsó kilométeres elektromos mobilitási eszközt kínál, amely akár mondjuk a kerekesszékeseknek a közlekedését segíti, akár az időseknek ilyen kis guruló eszközökkel, akár mozgássérültek, vagy akár a fiataloknak a mozgását tudja támogatni, hanem például ugye kevesen tudják, de a mesterséges intelligencia mellett a robotika egyik vezetőfejlesztője is a Toyota, és vannak humanoid ember segítő robotok, orvosi robotok, mozgáskorlátozottakat fejlesztő robotok, amelyeket a Toyota gyárt, sőt ugye épül a Woven City, ennek tavaly tették le az alapkövét, és azt hiszem, hogy jövő év, nem idei évben, talán idei év végén már beköltöznek az első lakók. Ez a világ első olyan jövővárosa, ami a Fuji hegy lábán egyébként egy korábbi Toyota üzemhelyére, tehát barnamezős, nem zöldmezős, hanem barnamezős beruházásra épül. Ez az üzem egyébként azért költözött el onnan, hogy a fukushimai régiót támogassák, tehát gyakorlatilag eltüntették innen a gyárat, fölpakolták teleautókra, és fölvitték oda, hogy ott teremtsen újra munkalehetőségeket, mert ugye nem voltak, és ha már viszont ez a terület megmaradt a Toyotának, akkor itt megcsinálják a jövővárost, ahol gyakorlatilag minden az zéroemissziós közlekedésről, energetikáról szól, hogy Toyota az épület energetikában is ott van, és ebben is a hidrogén óriási potenciált tesz lehetővé, és gyakorlatilag ugye a hidrogén, a napelemek, vagy éppen a mi magunk, amikor sétálunk a járdán, termelünk olyan elektromos áramot, ami mondjuk hajtja majd a tömegközlekedést a városban, ami teljesen automata lesz. És ugye a világvezető tudós először 5000, aztán 15000 tudós költözik majd be ebbe a városba, aztán később megnyitják a egyelőre valószínűleg kezdetekkor a gazdag vállalkozó és kíváncsiaknak, de itt tényleg gyakorlatilag a helyi élelmiszerellátástól az abszolút egészséges életmódig minden, ami arról szól, hogy egy, és ugye fenntarthatóságról és körforgásos gazdaságról, az itt megvalósul majd. De azért, hogy megmutassa a Toyota, hogy nem csak zöldmezős vagy barnamezős beruházásokkal lehet csodát teremteni, és nem kell kivonulnunk a városainkból, ami főleg mondjuk Európa számára jó hír, hiszen itt ugye kevesebb olyan terület van, és hát nagyon régi, alkalmaként 3-4 éves városokban élünk, de minimum a 1000-2000 éves városok ugye a nagyobb városaink. Erre például nagyon jó egy másik projekt, ahol egyrészt Bangkokban, másrészt pedig ugyancsak Fukushimában, azt hiszem, hogy 3000 éves múltra visszatekintő városban indították el ezt a zéroemissziós projektet, és ott például a szennyvízből kinyert hidrogén az, amely a helyi zéroemissziós közlekedésnek, meg aztán az épület energetikának az alapja, és bocsánat, most a csúnya kifejezés, de azt mondjuk, hogy nem lehet bolvárat építeni, hát mégis lehet, mert hogy még ebből is tulajdonképpen zöld energiát lehet nyerni, hogyha az ember úgy gondolkodik.
Igen, hát ezeknek a nagy japán mega konglomerátumoknak csak egy egészen kis szeletét látjuk innen Európából autógyártóként. Térjünk is vissza erre a piacra, hiszen azért a hallgatók legnagyobb része mégis autógyártóként ismeri a Toyotát, vagy a Toyota csoportot. Ugye tavaly év végén volt egy ilyen manipulációs botránya a Daihatsunál, itt ez érinti-e visszahívások tekintetében a magyar piacot? Mert ugye itt voltak ugye Toyota modellek is.
Igen, itt gyakorlatilag annyi történt, hogy pont ezért, és amit a beszélgetésünk elején mondtam, hogy Akio Toyoda bejelentette, hogy egy sokkal szorosabb felügyelet és együttműködés, értékalapú együttműködés szükséges a 17 leányvállalat között, ez pont erre utal vissza, ugyanis a Toyota a Daihatsut ugye megvásárolta, most már azért hosszú évekkel ezelőtt, hasonlóan a Hinóval is, tehát ezek nem saját szervezetek voltak, és mint kiderült, ezek a manipulációk már bőven a Toyota általi megvásárlás előtt kezdődtek és történtek, és nyilván belenyúltak egyébként a Toyota tulajdonlás időszakába is. És hát az a helyzet, hogy most szembesült fel a Toyota egyébként belső vizsgálat, tehát ez nagyon fontos kérdés, hogy nem baleset, nem egy külső körülmény, hanem pont egyébként egy Toyotás már a közelebb és szorosabb együttműködést megelőző Toyotás igény miatti belső vizsgálat tárt föl szabálytalanságot, és ott az elsőként, ugye ez nyugati fejjel, főleg amikor látjuk, hogy még nyugati gyártók hogyan jártak el, és megpróbáltak eltusolni az ügyeket az utolsó pillanatig, ez fura, hogy egy gyártó pedig önmaga jelentkezik, hogy bocsánat, itt szabálytalanságot észleltem, és szembenéz akár azzal is, hogy ebből botrány lehet, vagy ebből negatív megítélés lehet. Ez egy inkább a japán kultúrába gyökerezik ennek a mentalitásbeli különbségnek a lényege, és nem azért szóltató, mert majd úgy is elkapnak, és, hanem egész egyszerűen más az alapmentalitás, és amikor ezt felfedezték, hogy itt bizony voltak szabálytalanságok, akkor az első dolgok az volt, jelentették a hatóságoknak, behívták a külső szakértőket, vizsgáljuk meg együtt, és nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Azonnal, abban a pillanatban egyébként, hogy ezt a Toyota belső módon észlelte, leállította az összes Daihatsu modellnek a kiszállítását. Részben ez még csökkentette is a tavaly elért rekord mennyiséget, hiszen ha még decemberben is szállíthatnak, akkor az még nagyobb csúcsot jelentett volna, és teljes átvilágítását kezdeményezte az összes folyamatnak, illetve ugye bejelentettük azt, hogy az új folyamatok tekintetében egyrészt megnézik azt, hogy mik vezethettek ide, tehát milyen hierarchikus viszonyok voltak a Daihatsuban az örökölt rendszerek, amik ugye mondjuk egy ilyen problémának a kibukását ilyen későn tették csak lehetővé, sokkal direktebb kommunikációt, illetve innentől kezdve a Daihatsu esetében fölkértek külső szakértőket is, akik folyamatosan nyomon követik ezt az átalakulást, hogy ezt a válti kultúrát tisztázzák, és pont ennek kapcsán most évelején Akio Toyoda tartott is egy nagyon komoly beszédet, amelyben amellett, hogy ugye a már korábban is tervezett 17 tagvállalat közötti elmélyültebb együttműködést és ennek a fontosságát kihangsúlyozta és bemutatta, emellett egy elég hosszú beszélt tartotta arról, hogy milyen fontos a gyökerekhez való visszatérés, és egyébként, ha valaki a hallgatók közül teheti, érdemes rákeresnie, Akio Toyoda beszédére, mert hogy nagyon-nagyon inspiráló, és még úgy is, hogy nem toyotásként, meg külsősként, meg egy nagyon érdekes történet, az ő személyes gyermekkorától a mai napig tartó élettörténetén át mutatta be ezt, meg ugye a Toyota történeten keresztül, aki egyébként ugye szövőszékként indult, tehát gyakorlatilag úgy indult az egész dolog, hogy egy varónő volt Kicsiro Toyodának az édesanyja, és az ő számára azt fejlesztett egy automata szövőgépet, aztán az ő fia már megalapította a japán első autógyártóját, és aztán lett ugye 100 évvel később a világ legnagyobb autógyártója a vállalat, de hogy ezek az alapértékek, ezek mennyire fontosak, és hogy akkor innentől ezek az értékeket ne csak a Toyota szervezetén belül, hanem mind a 17 tagvállalat szervezetén belül helyezzük előtérbe.
Egy témám van még, illetve egy kérdésem. Mi lesz idén a növekedés motorja a Toyotának globálisan, illetve kifejezetten Magyarországon?
Az a helyzet, hogy azt hiszem 3 évvel ezelőtt elképesztően büszkék voltunk, nem lehetem, hogy a 4 is, amikor bejelentettük, hogy a Toyota egyetlen év alatt 7 vadonatúj modellt mutat majd be. Most az invitó sajtótájékoztatón azt kell bejelentenünk, hogy a Toyota csak Magyarországon, csak idén 15 új modellt, vagy modell frissített modellt mutat be, a Lexus pedig további 5-öt, tehát összesen 20 új modell érkezünk. Ebben benne van a teljesen megújult haszongéper portfólió, az említett nagyon-nagyon fontos haszongéper modell, ami a haszonépülő szegmensnek eddigi 30%-áról úgymond kizárt bennünket, hogy ott nem voltunk jelen. Tehát azt gondolom, hogy a haszongépjármű szektor és a flottapiac megint csak egy nagyon-nagyon fontos növekedési szegmens lesz a Toyota számára. Ez most már biztos. Viszont ettől függetlenül gyakorlatilag tényleg szinte minden szegmensben érkezünk, vagy modellfrissített, vagy új modellel. Tudni, hogy a Toyota hosszú évek óta jegyzi a világ legnépszerűbb autóját, ez a Corolla, illetve a mások legnépszerűbbet, ez pedig a RAV4-es. Most úgy néz ki, hogy a legújabb statisztikák szerint a Tesla, miután ők összesen 4 modell gyártanak, lehet, hogy leelőzte a Model Y-nal ezt a két modellünket, ilyen pár tízezer autóval, és még valami drámai történt, ez pedig az, hogy a Corolla néhány tízezer autóval a RAV4-es mögé került. Tehát egy házi versenyben tulajdonképpen a RAV4-es lenyomta a Corollát, viszont nem szabad elfelejtenünk, hogyha a Corolla Cross-t is hozzászámjuk, akkor pedig nem csak a RAV4-es, hanem a Model Y-t is bőven maga mögé utasítja. Viszont ezek közül a Toyota az, ami a világ 10 legnépszerűbb autója közül hosszú évek óta minimum 4-et jegyez, mindig ott van a Corolla, a RAV4-es, a Camry, a Hilux, és akkor a 11. helyen szokott lenni, de egyébként a világ első számú kis autója pedig a Yaris, és ezek a modellek azok, amelyek az úgynevezett 10 milliós klubban is benne vannak, tehát azon ritka autó modellek, amelyekből világszinten több mint 10 millió értékesült a Corollából, annyira több mint 10 millió, hogy abban már 56 milliónál tartunk egyébként, és ezek közül ugye a Yaris, illetve a, egyébként mindössze 3 évben mutatott, de már most a Yarisnál is népszerűbb Yaris Cross modell frissítés érkezik, vadonatúj generáció érkezik a Toyota Camry, ugye ami megint csak a világ top 10 ében benne van, modell frissítés érkezik a Hilux, sőt először a történetében a hibrid hajtással is elérhető lesz, ugyancsak egyébként a magyarországi volumenben nem annyira fontos, de Prestige-ben mindenképpen igen, a Land Cruiser, ami egyébként megint csak a 10 millió pluszos modellek közé tartozik, és ő is először a történetében ugyancsak megkapja a hibrid hajtást, de azt gondolom, hogy az idei év abszolút favoritja Toyota fronton, és még tényleg sok egyéb itt a haszon mellett, meg GR Yaris, meg tehát tényleg sok modellt lehetne sorolni. De az abszolút favorit és legfontosabb modellünk idén az a Toyota CHR lesz, vadonatúj generációval jelentkezik. Ez volt az a modell, ami 2016-ban gyakorlatilag feje tetejére állította az autópiacot, és én onnan datálom tulajdonképpen a Toyotának azt a típusú szárnyalását, amit az elmúlt években nézhetünk, és tényleg onnantól évről évre lépdelt előre. Ez volt az a modell, ami minden korábbinél trendibbé, szexibbé tette a környezetbarát meghajtást, a hibrid hajtást, egy futurisztikus, nagyon látványos, nagyon-nagyon sokat megszólító modell, amit azt hittük, hogy csak a fiataloknak szól majd, de 70 évesek is boldogan ültek bele és ülnek bele a mai napig, és minden értékesítési várakozást megdöntött már az első évben, és azóta is 6 éves volt a modell, de még az utolsó évében is növekedni tudott, tehát nem kevesebbet adott a modellciklus általában azért lefelé szokott ívelni, aztán a 3 éves modell frissítésnél van egy kis boost, és aztán megint lefelé megy. Na most itt a CHR-nél ez mindig fölfele ment, most pedig ugye sokan féltették tőle ezt az autót, de meg tudta ismételni az előző modellnek az elképesztő extravagáns dizájnját, és még magasabb szintre emelték, miközben még feltebb hibrid hajtást, meg plug-in hajtást kapott. Tehát ő tényleg azt gondolom, hogy az abszolút csúcsa lesz a lányzsának, amivel az idejében a Toyota piacot megcélozza. A Lexus esetében pedig nagyon izgalmas modellek érkeznek, de most egyet emelnék ki, ami számomra is meglepő, hogy mekkora sikernek bizonyul már most. Ez pedig a Lexus LM. Ez egy nagyméretű személyszállító, amit viszont egyáltalán nincs társa. Tehát első ránézésre kívülről hasonlíthat egy kis buszhoz, de szemben a versenytársak, prémium társaknak a kis buszaihoz ez nem gépjármű a platformra, hanem egy dedikált személygépjármű platformra épül. Van belőle 4 személyes változat, amit úgy kell elképzelni, hogy falal elválasztott sofőrös változat, és a hátsó ülés az gyakorlatilag 3 évig felszteti csak az üléseket. Az első osztályú repülőknek az üléseit idézi, az elválasztó falon a sofőrt és a hátsó ülés elválasztó falon óriási kivetítő van, audiorendszer, masszázszék, tehát minden, amit el tud az ember képzelni, és tényleg már a szakújságírók úgy nyilatkoztak róla, hogy tényleg az első osztályú repülésnek a megvalósulása a közutakon, és senki nem gondolna, hogy ilyen autóból tömegek kelnek el, de mondjuk a prémium szegmensben az az, hogy még nem mutattuk be az autót, nem látta, nem tapogathatta meg senki, és már akkor 50 darabot eladtunk belőle csak Magyarországon, úgyhogy az egész éves allokációnk volt körülbelül ennyi, és már most küzdünk, hogy hogyan lehetne még ebből az autóból. Ez talán a legnagyobb sikere lesz az idei évnek. Emellett pedig még egy fontos modellünk, az pedig a Lexus esetében a kis autó szegmensben, a kis méretű SUV-ok szegmensében pedig az LBX lesz az, ami érkezik, és egy új alternatívát kínál, ebben a szegmensben még nem voltunk itt. Azt várjuk, hogy legalább olyan sikeres lehet, mint az UX vagy az NX, ezek a két legnépszerűbb SUV-ink Európában. És még egy izgalmas, az megint a Toyota fronton, az év vége felé érkezik a második dedikált alakulmátoros elektromosnak fejlesztett Toyotánk Európába. Ez a Yaris Cross méretében egy kisméretű elektromos kisautó. Ez az idejében még nagy volument nem jelent majd, hiszen van az év vége felé érkezik, de egy fontos mérföldköve annak, amit ígértünk is, hogy 2030-ig 30 akkumulátoros elektromos autónk érkezik, és egy sorozatban mutatjuk be őket. Most a Toyota portfólióban idén már 6 lesz, ugye a Lexusnál 3, és hát ez folyamatosan bővül majd a következő években.
Ezt megköszönjük ezt a sok aspektusra kiterjedő beszélgetést. A Portfolio Business Podcast mai adásában Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák hazai PR igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm, itt láttam.
Ez volt a Portfolio Business Podcast új adása. A szerkesztő én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!